több résztvevő számára is. Így idén már 29 cég vesz részt, illetve az Instagram csatornánkon keresztül bárki, aki nem cégként, hanem civil emberként szeretne csatlakozni, és tudja gyűjteni ezeket a zöld kilométereket.
Ez azt jelenti, hogy önök létrehoztak egy rendszert, ahova regisztrálni szükséges, önök megkeresték a partnereket, vagy egymásra találtak valahogy, és utána közösen regisztrálják azt, hogy ki milyen módon, hogyan járt be zöld formában a munkahelyére.
Igen. Van egy weboldal, amin keresztül a céges e-mailekkel tudnak regisztrálni azok a dolgozók, akiknek a cégei beneveztek erre a programra, és itt tudják megjelölni azt, hogy az adott napon milyen tömegközlekedési vagy közlekedési eszközzel, gyalog, rollerrel, egyéb módon jutottak be a munkahelyükre, illetve hogy hány kilométert tettek meg ennek keretében, és van egy nagy számlálunk, ami mutatja, hogy hol is tartunk.
Ez azt jelenti, hogy minden zöldnek számít ebben a megközelítésben, ami nem személyautó.
Igen, alapvetően így egyszerűsítettük le, nem szerettünk volna mellé különböző mérőszámokat rendelni. Alapvetően az autó kiváltását szerettük volna első körben.
Biztosan más a helyzet Budapesten, és mondjuk egy vidéki kisebb, közép vagy nagyvárosban, mert azért Budapesten könnyebb tömegközlekedéssel eljutni bárhova is, mint mondjuk egy másik városban. Szóval vannak-e ilyen különbségek, érzékelnek-e eltéréseket ez tekintetben?
Igen. Alapvetően egyébként végeztünk egy országosan reprezentatív kutatást, amivel megkérdeztük a közlekedési szokásokról az embereket. Egyébként nagyjából az jött ki, hogy az embereknek az egyharmada közlekedik autóval átlagosan, egyharmada tömegközlekedéssel, és a maradék egyharmad osztik el a különböző gyaloglás és egyéb ilyen mikromobilitási eszközök használatában. Budapesten azért azt látjuk, hogy többen használják a tömegközlekedést, hiszen nagyon jól kiépített utak vannak, szinte bárhova el tud jutni az ember, míg mondjuk a vidéki nagyvárosokban sokkal többen használják a kerékpárt, illetve az autót. Ott sokan arra hivatkoznak, hogy nem feltétlenül tudják elérni, vagy eljutni A-ból B-be tömegközlekedéssel, úgyhogy nekik is vannak így alternatíváik.
A mozgásformák kombinálása, vagy akár a tömegközlekedési, illetve egyéb eljutási formák kombinálása is jellemző lehet. Sokaknál látom azt, hogy megtesznek pár kilométert elektromos rollerrel, aztán azzal felugranak a villamosra, ha lehet, aztán leszállnak. Szóval ez is jellemző, gondolom.
Igen. Szerencsére annyira jól tudnak ezek a hálózatok egymáson működni, hogy természetesen sokan így kombinálva járnak. Persze azt azért érdemes kiemelni, hogy az időjárás az nagyon sokakat befolyásol, úgyhogy azért eddig szeptemberben nagy szerencsénk van, hogy ilyen szép idő van, így tényleg mindenki tudja gyűjteni a zöld kilométereket.
A környezetvédelmi hatásokon túl milyen egyéb hatása lehet az emberekre, annak, hogy nem csak autóval járnak dolgozni, szóval gondolok itt akár a mentális egészségre, fizikai egészségre, az a mindennapos mozgás, hogy elsétálunk a busz megállóig, és utána onnan a munkahelyünkre, ez milyen élettani hatással lehet a mindennapjainkban?
Abszolút, nagyon sok visszajelzést kapunk egyébként, hogy aki 6,5 kilométert sétál be reggel a munkahelyére, és hogy mennyivel felfrissültebben tudja végezni aznap a munkáját. Egy csomó banki vezér mondja azt, hogy neki a napi biciklizés és a napi mozgás az ebben tud kimerülni, hogy így jut be a munkahelyére, illetve így jut haza, hiszen máskor nagyon nem jutna ideje testmozgásra. Úgyhogy alapvetően nagyon jó élettani hatásai vannak, illetve a szellemi munkát is segíti, hogyha kicsit ki tudunk kapcsolni, és nem a dugóban ülve plusz egy stresszfaktort ülve jutunk el az ülő munkahelyünkre, tehát nagyon sok ilyen szempontból pozitív hatása van.
Önnek van valamilyen személyes kapcsolódás a projekthez? Esetleg szokott-e ön is hasonló formákban bejárni a munkahelyére?
Igen, én vidéken lakom, számomra a vonat közlekedés a legkézenfekvőbb, úgyhogy igyekszem én is ez alatt a szeptemberi hónap alatt minél többször erre váltani, illetve amikor van rá lehetőségem, akkor a hétköznapokban is. és tökéletes, hiszen ott is tud az ember dolgozni, nem megy el kvázi feleslegesen az autóban töltött idővel a nap.
A kampány során verseny is van, hogy ki gyűjti a legtöbb zöld kilométert? Van-e valamilyen kifutása ennek a kampánynak?
Igen, alapvetően különböző nyereményeket biztosítunk azoknak, akik minél több kilométert gyűjtenek. Itt általában egyébként aktivitáshoz kötjük, tehát 8-10-20 aktivitást, aki feltölt, azok közül fogunk sorsolni ezekre a nyereményekre, amik mindenképpen fenntartható módon készültek, például újrahasznosított molinóból készült laptop tartóhátizsák, biciklis nyeremények, illetve olyan élmények, mint egy közös bringázás a családdal. Úgyhogy reméljük, hogy ezek az incentívek is segítik azt, hogy minél többen, minél többször használják ezeket a zöld közlekedési módokat.
Ez a kampány még tart? Lehet csatlakozni?
Abszolút. Szeretnénk is felkérni mindenkit, aki tud, hogy csatlakozzon. Jelenleg a Mastercard Instagram csatornáján van egy templét, egy gyors templét, amiben bárki fel tudja tölteni a megtett kilométereit, így rájuk is vonatkozik ez a kezdeményezés.
Vannak esetleg valamilyen olyan akadályok, amiket szoktak említeni a munkavállalók azzal kapcsolatban, hogy miért nem választják ezeket a mozgásformákat, vagy eljutási formákat?
Alapvetően sokan jelölik meg egyébként azt, hogy kényelmi szempontból nehezebb nekik mondjuk autó nélkül eljutni valahova, mondjuk nagy távolságot kell megtenniük, vagy hiányoznak azok az eszközök, amikkel be tudnának jutni. Egyébként a biciklis közlekedés ellen sokan mondták, hogy a munkahelyükön nem adott a lehetőség, hogy átöltözzenek, vagy esetleg lezuhanyozzanak. Így ilyen módon szeretnénk a munkaadókat is motiválni, hogy akár ezeken is változtassanak azért, hogy még többen tudjanak zölden munkába járni. Sokan az eszközbeszerzést is megjelölték, vagy azt mondták, hogy például nagyon tudná őket motiválni, hogyha az lenne pénzben inkább honorálva, hogyha ők zölden közlekednek, ahelyett, hogy az autós közlekedést választanák.
Mindez mondjuk az agglomerációból érkezőknek is fontos lehet. Itt az előbb már beszélgettünk, és röviden érintettük azt a kérdést, hogy mennyire lehet kombinálni ezeket az eszközöket, és itt a civil rádióban már többször foglalkoztunk azzal, hogy érdemes lenne olyan például kerékpártárolókat kialakítani, amelyekkel könnyen elérhetőek a vasútállomások, ahonnan ismét újra csak egy kerékpárral lehetne elérni a munkahelyünkre. Persze ehhez eléggé kiterjedt kerékpárhálózat is szükséges, de nem a kifogásokat keressük, hanem próbáljuk meg ezeket a feltételeket megteremteni, gondolom önök is így gondolják.
Igen, abszolút, és azt gondoljuk, hogy minél többen fogunk ebben össze, annál nagyobb esély van rá, hogy ez a jövőben még inkább kényelmes lesz, és még többen fogják tudni ezeket a közlekedési módokat választani.
Több mozgás, jobb közérzet, zöld munkába járásra hív a Mastercard, elindult a Go Greener kampány. Milyen felületen tudunk mindezzel kapcsolatban tájékozódni?
A Mastercardnak az Instagram csatornáját tudom első körben ajánlani. Itt minden információt megtalálnak a részt venni kívánok.
Gyimesi Anna, a projekt felelőse volt a vendégünk. Köszönjük szépen még egyszer, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Pero antojao. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé.
camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Así como lo oye, hija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí
Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Biztosan mindannyian emlékszünk középiskolai földrajz tanulmányainkból, vagy én legalábbis nekem rémlik egy ilyen szó, hogy sztyep, a füves puszta. Ez olyan messzinek tűnt nekünk eddig, vagy legalábbis nekem, hogy a sztyep az úgy messze van tőlünk, ott valahol inkább a keletre tőlünk Oroszország felé, és most olvastunk egy érdekes sajtóközleményt azzal kapcsolatban, hogy a hazai természetes erdőtársulásokat is hamarosan sztyep válthatja fel a jövőben az éghajlatváltozás következtében, és akár még a bükköseink is eltűnhetnek, és ezzel kapcsolatban beszélgetünk a következő percekben Kis Annával, aki meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE meteorológiai tanszék tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok.
Mi is ez a sztyep? Talán először ezt érdemes tisztázni. Itt próbáltam egy kicsit ilyen eléggé esetlen módon körbeírni ezt a fogalmat, de miért került most ez így a homloktérbe?
Igen, tehát ebben a vizsgálatban, ami alapvetően a másfélfok.hu-n jelent meg, Pongrácz Ritával és Szabó Péterrel közösen vizsgáltuk, hogy az erdészeti szárassági mutató az hogyan fog alakulni Magyarországon a klímamodell szimulációk szerint, és azt kell tudni erről a mutatóról, hogy a hőmérséklet, illetve csapadék értékeket veszi figyelembe a májustól augusztusig terjedő időszakban, és akkor ami értékeket kapunk, azokat különböző küszöbök alapján elkülöníthetjük, hogy az éppen mondjuk a bükkösök számára egy megfelelő klímát jelöl, vagy ugye a sztyepnek, ami egy, igen, egy száraz és egy meleg éghajlatra utal.
Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok egyre inkább abba az irányba tolódnak el, hogy kedvezőbb lesz ez a fajta növénytársulás, vagy ennek a növénytársulásnak az éghajlat hazánkban is, mint a bükkösöknek?
Igen, tehát hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi időszakot, ez itt a 2005-2024-es éveket fedi le, akkor azt vehetjük észre, hogy az országnak a nagyobb részén a kocsánytalan tölgyesnek, illetve a cseresnek ideális a klíma, de az Alföldön például most is napjainkban az erdős sztyep az, ami megfigyelhető. A bükkösök pedig eleve egy kis területet fednek le, ugye elsősorban az északi, illetve a Dunántúli középhegységben, meg az Alpok alján, Hogyha pedig a jövőre vonatkozóan végezzük el a vizsgálatokat, akkor igaziból nagyon sokat számít az, hogy milyen forgatókönyvet tekintünk. Ugye a forgatókönyv alatt itt azt értjük, hogy az emberi tevékenység az hogyan fog alakulni a következő évtizedekben. Elsősorban az üvegházgáz kibocsátásra kell itt gondolni, hogy ezt azonnal radikálisan csökkentjük, ez egy ilyen optimista szenárió, vagy mondjuk a század közepén, így a 2040-es évek, 50-es években kezdünk el egy nagyobb mértékű kibocsátás csökkentést, vagy van egy pesszimista forgatókönyv, amikor minden ugyanúgy megy, mint napjainkban, és nincsen érdemi üvegházgáz kibocsátás csökkentés, és attól függően, hogy melyik forgatókönyvet tekintjük, az optimista esetben igaziból ugyanolyan eloszlása várható az erdészeti szárazsági mutatónak, mint ami napjainkban tapasztalható. Hogyha egy ilyen közepesen optimista forgatókönyvet tekintünk, akkor az erdőszgyep az nagyobb területet hódít meg, de továbbra is megmarad a többi kategória, és akkor igen, van ez a pesszimista forgatókönyv, amikor megjelenik a sztyep, és azt hagyján, hogy megjelenik, de dominánsá is válik, tehát az országnak kb. A 41%-át ez a kategória foglalná el, ami ugye napjainkban egyáltalán nincs jelen az országban. A bükkösök pedig teljesen kiszorulnak, tehát hogy még azt a kevés területet is elveszítik ebben az esetben.
Ennek a legrosszabb forgatókönyvnek milyen hatása lenne ránk, emberekre? Mit érzékelnénk ebből a változásból?
Hát mindenképpen a hőmérséklet emelkedését, bár ez minden forgatókönyv esetén megvalósul, vagy tetten érhető, csak ugye a mértéke az, ami nem mindegy, hogy ez mondjuk fél fok lesz, vagy akár 4 fok mondjuk egy-egy nyári hónapban, és megint csak így talán önmagában az, hogy 4 fok nem tűnik nagyon soknak, de ha arra gondolunk, hogy ezek milyen magas értékek lehetnek, tehát hogy egyre többször van mondjuk 30 fok feletti érték egy-egy adott napon, akkor belegondoltunk, hogy ez igen megterhelő lehet akár az emberi egészségre nézve is, ugye pláne, hogyha ezek sűrűbben követik egymást, és hőhullámos időszakok alakulnak ki. A szárazságot tekintve pedig ugye azt érzékelhetjük, vagy akár ugye 2022-ben is ez jelentkezett, hogy ezek a hosszú, asszályos időszakok azok, amik kedvezőtlenek elsősorban ugye a vegetáció számára, meg a mezőgazdasági termelésnek a számára. Persze azt is tudni kell, hogy maga az asszály amúgy természetes velejárója Magyarország éghajlatának, csak ugye az nem mindegy, hogy ezek milyen gyakran követik egymást, és milyen súlyosak.
Természetesen a sztyepp is egy diverz élőhely, de azért mégiscsak megváltoznak azok a fajok is, amelyek jobban érzik magukat egy ilyen élőhelyen, és gondolom ez azt is vonza magával, hogy a jelenlegi biodiverzitásunk is valamilyen módon átalakul, vagy csökkenhet esetlegesen egy ilyen átalakulással.
Igen, biztos, hogy az éghajlati paraméterek, vagy az éghajlat alakulása az mindenképpen hatással van az élővilágra is. Az, hogy ezt igazán részletesen tudjuk, más modell, tehát egy ökológiai modellezésre lenne szükség, amit így külön nem vizsgáltunk, de igen, azt úgy általánosságban el lehet mondani, hogy ez az élővilágban, vagy a biodiverzitásban is változásokkal jár, illetve ugye még ami veszélyt rejt magában, az invazív fajoknak a megjelenése. Itt megint csak akár növényekre is gondolhatunk, de akár állatokra is, vagy ugye olyan szúnyogokra például, amik olyan vírusokat terjeszthetnek, amire nem vagyunk felkészülve.
Az egyik tényező tehát az üvegházhatás növelő gázok kibocsátásának csökkentése, illetve ezek a szenáriók, amit az előbb felvázolt, akár mondjuk más beavatkozási lehetőségekkel, mondjuk erdőgazdálkodással, vagy tudatosabb ilyen ráfordításokkal lehet-e az ellen védekezni, hogy ennyire radikálisan megváltozzanak a növényfajok?
Igen, szerintem a mérséklés mellett mindenképp fontos az alkalmazkodás is, pont amiatt, mert már ugye bekövetkeztek változások, és itt igen lehet úgy megválasztani az ültetendő növényfajtákat, hogy mondjuk azok szárazságtűrőbbek legyenek, mint a most jelenlévők. De ugye igen, az is fontos, hogy persze az üvegházgáz kibocsátás csökkentés is rengeteg tényezőből tevődik össze. Ezek a forgatókönyvek is figyelembe veszik például, hogy hogyan alakul a népesség, mennyi energiát használunk fel, és milyen az energiamix, tehát annak hány százaléka érkezik megújuló energiaforrásból, vagy éppen fosszilisből. A földhasználatváltozás is ugye rengeteget számít, hogy mennyi terület az, ami mondjuk mezőgazdasági termelés alatt áll, mi az, ami természetes vegetáció, és ezek összessége adja ki azt, hogy akkor ez mennyi üvegházgáz kibocsátással jár.
Önök a vizsgálatok során látnak már konkrét változásokat, tehát olyan eltéréseket, amelyek mondjuk időben már eléggé látványos változások, és nem csak arról van szó, hogy ezek ilyen predikciók, hanem már kézzelfogható változások vannak a növényzet megváltozásával kapcsolatban.
Erre vonatkozóan nem tudok részletes választ adni, mert igen, ehhez tényleg ökológusoknak a vizsgálata szükséges, tehát itt kifejezetten az éghajlati paraméterekre fókuszáltunk, amiben viszont már látjuk a változást, ugye a hőmérséklet az szignifikánsan emelkedett az 20. század elejétől nézve napjainkig. A csapadék összegben pedig egyébként éves szinten nem történt jelentős változás, ott inkább az vehető észre, hogy a szélsőségek irányába való eltolódás következik be, vagy a jövőben is ez valószínűsíthető, hogy ilyen hosszabb száraz időszakok lesznek, és utána meg egyszerre hullik le nagyobb mennyiségű csapadék.
Kutatóként ön mit üzenne nekünk, mi az, amit most tudunk tenni ezzel kapcsolatban, és mi történik akkor, hogyha elodázzuk, vagy az emberiség elodázza ezeket a döntéseket?
Igen, szerintem az elodázás hasznos, mert ugye látjuk, hogy tényleg az, hogy akár egy közepesen pessimista vagy egy pessimista forgatókönyvet nézünk, elég nagy különbség van a kettő között, tehát hogy még hogyha rosszabb is lesz valamivel a helyzet, nem mindegy, hogy ez milyen mértékben lesz rosszabb. És amit javasolnék, szerintem az első vagy az ilyen nulladik lépés, az mindig a tájékozódás, hogy tisztában legyünk, hogy minek milyen hatása van és mi várható.
Nyitottak a döntéshozók az önök kutatásaira, vagy akár volt-e esetleg próbálkozás azzal kapcsolatban, hogy a kutatások mentén párbeszédet kialakítani, mondjuk illetékes minisztériumokkal, vagy esetleg volt-e ilyen megkeresés önök felé, hogy a kutatási eredmények alapján lenne érdemes esetleg változásokat elérni, vagy azokat kezdeményezni?
Személyesen nekem még nem volt részem ilyen vagy együttműködésben, viszont a tanszékünkön volt már arra példa, hogy mondjuk egy-egy kerület kereste meg a meteorológiai tanszéket, és akkor különböző méréseket végeztek ugye a hőmérséklettel kapcsolatban, hogy ezt a város tervezésben tudják hasznosítani.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben. Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE meteorológiai tanszék tudományos munkatársa. A sztyeppek lehetséges megjelenéséről és elterjedéséről beszélgettünk az éghajlatváltozással összefüggésben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több.
Az egész, az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat, ahogy legyek, kis a főnököm nyaggat. Kiborul a bili, mert az agyamban a dili, az infarktusom kezd kiújulni. A tudom én a megoldást, kéne nekem egy kis kikapcsolódás.
Egy-két napra elmennék és jó pár dolgot kipróbálnék. Minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék már. Összejönnék egy néhányan haverokkal és 5-6 lányon. Nem baj, nem baj, elmegyek, aki jön, aki nem, az elmehet.
A hétvégén majd felmegy.
Az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra. Neki mindegy, lehet egy pásztor óra. A mindenki itt van a kavalkában, hisz buli van, gyerünk a fürdőkádban. Gyorsan elszám mind a két nap, használjuk ki.
az is alapban. De semmi probléma, mert a szempiánok még menetben szerint közlekednek.
Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Ahogy azt már ma reggel említettem, 2025. szeptember 6-a van, de elfelejtettem elmondani azokat a jeles eseményeket, amelyek ehhez a naphoz tartoznak, pedig Szandra összegyűjtötte nekünk. 1848-ban ezen a napon Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1959-ben ezen a napon a Mattel játékgyártó cég kiadta az első Barbie babát. Boldog születésnapot kívánunk! 1996-ban ezen a napon II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását, ahol Pannonhalmát és Győrt kereste fel. És most egy kis zene után ismét következnek a hírek, aztán a Rubikon rovatunkkal folytatjuk.
Easy go.